kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyámtól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 194. dicséretünket énekeljük el, 194. dicséretünk első versét, a 68. Zsoltár dallamára megy ez az ének. és Isten tiszteletünk megszentelése legyen a mi Urunktól, Istenünktől, aki teremtette az eget és a földet, és bölcsen igazgat mindenek. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk tanításképpen, az Efézusi levél 6. részéből, a 10. verstől kezdve. Efézusi levél 6. részéből, a 10. verstől a 20. versig. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának uraik és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát felövezve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját. Felsarúzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által. Éppen azért legyetek éberek, teljes álhatatossággal könyörögve az összes szentekért és én értem is, hogy adassék nekem az ige, ha szóra nyitom a számot, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát, amelynek követe vagyok a bilincsben is, hogy bátorságom legyen az úgy hirdetni, ahogyan kell. Isten áldja meg az ő igéjének a hallgatását és szívünk befogadását. Gyertek, imádkozzunk! Áldunk, magasztalunk, dicsőítünk téged, Úristen. Dicsőítjük a te végtelen hatalmadat, amelyen uralkodsz az egész világon. Áldunk és magasztalunk téged, mert minden hatalmat az Úr Jézusnak adtál, hogy előtte boruljon le ebben a világban minden tér, és vallja, hogy ő Úr. Mi is most megadjuk neked a tiszteletet és a gondolatot. Megvalljuk, hogy téged illet az egyedül. Leborulunk, dicsőítünk. Áldjuk az Úr Jézust, hogy szent lelked által jöjj közénk. Nyisd meg a mi szívünket, a gondolatainkat, és segítsd, hogy megértsük a te akaratodat. Kérünk, hogy bocsáss meg, Úristen, amikor nem neked adjuk a tiszteletet és a gondolatot. Kérünk, hogy bocsáss meg, amikor a magunk feje után megyünk, és azt tesszük, amit jónak látunk. Kérünk szépen, segítsd, hogy most megértsük az ige üzenetét, és a hétköznapokban pedig tudjunk élni. A te dicsőségedre, hogy mindenkinek meglássák, hogy te vagy az Úr, aki méltó az imádatra és a hódolatra. Amen. Helyüket foglaljuk el, és a 105. Zsoltárt énekeljük el. A 105. Zsoltár eléneklése után menjenek majd ki a gyerekek. Efézusi levél 5. részének a 20. versét hallgassuk meg. Efézusi levél 5. részének a 20. versét, amelyik így szól. És adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében. Amen. Foglaljuk el a helyet. Kedves testvérek, a hálaadásról szeretnék a mai alkalommal beszélni. Tegnap egy esküvő volt Bikácson, valami ok miatt a család ott tartott az esküvőt, ott szóltam a hálaadásra. Nagyon sok igen biztat és bátorít bennünket a hálaadásra. Azért ezt az igét választottam, mert nagyon érdekesen a Bibliában összekapcsolódik ez az ige szakasz a következővel, amelyik arról beszél, hogy hogyan kell a házaspároknak együtt élni. Tehát beszél az Istennel való kapcsolatunkról, és utána pedig az egymással való kapcsolatunkról. És a hálaadás valahogyan összefügg azzal, ahogyan egymással élünk. És az egymással való életünk pedig összefügg a hálaadással. Ezért mondja Pál apostol például azt, hogy jól bánjanak a férfiak a feleségeikkel, nehogy az ő közös imádságaik meghiúsuljanak. Valahogy ez a kettő összefügg. Mit kell tennünk ahhoz, hogy telve legyen a szívünk Isten és emberek iránti hálaadással? Először is nagyon fontos, hogy az Isten előtti elcsendesedéssel kell, hogy kezdődjön az életünk. Minden életszakasz. A mai Isten tiszteletünknek is az egyik aktualitás az, hogy szeptember 1-én kezdődik a diákok, a családok számára egy új időszak. Az lenne a jó, hogyha ez az időszak egy elcsendesedéssel, Isten előtti elcsendesedéssel kezdődne. Erőt merítenek. Egy-egy napunk hogy kezdődik? Nagyon érdemes rajta elgondolkozni, hogy amikor kinyitja a hívő ember a szemét, úgy kezdődik a napja, hogy elmond egy imádságot. Mi az ok annak, hogy nagyon sokan magukat hívő embernek tartják, és a nap kezdetén egy imádság el nem hagyja a lelmünket? Ki sem volna szabad nyitni a szemünket, mielőtt még anélkül, hogy elmondjuk egy imádságot. Indulnak különböző életszakaszaink. Hogyan indulunk el azokon az életszakaszokon? Kérjük-e az Isten segítségét? Vagy maga biztosan nekiállunk és azt mondjuk, hogy fog ez nekem menni. És aztán csodálkozunk, hogyha úgy is sikerül a dolog. Valahogy ezt forgathatta magában Dávid király és Rebbának a híres alkotása szerint, amikor király lett. Úgy ábrázolja őt a művész, hogy fején van már a korona, vállán a királyi palást, de nem az ország vezetői körében áll diadalintosan, hanem elmélyedten a hárfáját pengeti. Isten előtti csendben indul el az élete. Mert megérezte, vagy tudta, hogy milyen nagy dolog az, hogy őt Isten Izrael királyává kiválasztotta. Pedig Dávid nem volt akárki, volt emberi ereje, lett volna miben bizakodnia, hiszen ő maga így nyilatkozott saját magáról, hogy amikor megtámadta a nyájat egy medve, vagy egy oroszlán, akkor nekiesett a vadállatnak, megragadta a szakállánál fogva, letepette és megölte. Nem akármilyen bátor férfi volt ez a Dávid. És mégis, amikor elkezdte a királyságot, akkor Isten elé járt. És abban a lelkületben kezdte el, hogy Isten segítsége nélkül csak elbukhat benne, mint az elődje is elbukott. Aki az első számú vezető, annak gyakran kell rendkívüli feladatokat megoldania. Olyanokat, amikre nem lehet akkor számítani. Gondoljunk Dávidra. Nővérének, Ceruljának voltak fiai. Nagyon kiváló harcosok. Természetes volt Dávid számára, mivel az első időtől kezdve együtt harcolt velük, hogy őket tegye meg a hadsereg parancsnokává. Egy ilyen kiváló harcos volt Joab, Dávidnak az unokaöccse. Mindenben tekintélyes ember volt. Megelégedett azzal, hogy ő legyen a hadsereg parancsnok. Többre nem törekedett. A hadsereget a háta mögött tudva mindig alázatos maradt Dáviddal szemben. De amikor valami hatalmi konfliktusra került sor, Dávid másik unoka öcsével, Amasziával szemben, akkor egyszerűen Orgul megölte Amasziát. Amaszia abban az időben az első számú parancsnoka volt a hadseregnek. És ezzel az orvgyilkossággal Joab megszerezte a hadseregben véglegesen az első számú hatalmat. És ez a Dávid, aki különben nagyszerű hős volt, azt érezte, hogy az unoka öcsével szemben nem tehet semmit. Igazságot szeretett volna szolgáltatni. De nem tudott, nem volt rá ereje. Hiszen ez a Joab akkor már a kezében tartotta a hadsereget. És amikor Dávid megöregedett, halálán volt, akkor azt mondta a fiának, Salamonnak, hogy fiam, te bölcsember vagy. Te tudod, hogy hogy kell elbánni Joabból. Ne hagyd, hogy békében térjen az ősei sírjába, hanem ölesd meg. Én nem tudtam elbánni Ceruljának, a nővéremnek a fiaiból. Te büntesd meg. Az ilyen esetben szokták azt mondani, hogy könnyebb elbánni az oroszlánnal és a medvével, meg a Góliáttal az ellenséggel, mint a saját unokaöccsével, meg a szövetségeseivel, a barátaival. Ilyenkor mondja egy-egy vezető, hogy inkább visszamennék a mezőre pásztornak, és lennék és harcolnék a medvékkel meg az oroszlánokkal szemben. Miért? Mert így mondja Pál apostol, hogy a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erő és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Ha valaki változtatni szeretne annak a világnak a rendjén, amiben született, és Isten akarata szerint szeretne változtatni, akkor mindig szembe kerül a sötétség világának az uraival, a gonoszság lelkeivel, amelyek a mennyei magasságban vannak. Ha valaki nem változtat a dolgokon, ha nem igyekszik a maga környezetét Istenhez terelni, akkor nem találkozik a sötétség uraival. De aki ezt megpróbálja, annak szembe kell ezzel nézni. De a sötétség uraival szemben csak egyféleképpen lehet győzedelmeskedni. Ha az új életszakaszban Isten akarata szerint Istennel együtt indulunk el, ha nem, akkor lehet, hogy az ember az élete első felében sikeres lesz, vagy egy darabig sikeres lesz, de törvényszerűen elbukik, a bukásával pedig reménytelenül kétségben esetté válik. Amikor egy ilyen új kezdet van az életünkben, akkor mindig ki kell mondani, hogy kérjük Úr Jézus, te vezess bennünket. Vezess az első lépéstől. Te mutasd meg az utat. És higgyük el, ettől az indulástól függ, hogy hogyan fogunk majd a célba érni. Vannak-e ilyen elcsendesedéseink Istennek? Ha ez hiányzik, akkor ne csodálkozunk azon, ha eljutunk a megkeseredésig. Csodálatosan bátorít bennünket az élő Isten. Jeremiás könyvében van egy csodálatos mondat, a 29. rész 12. versétől. Ha segítségül hívtok, és álhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Megtaláltok engem, ha kerestek teljes szívvel, és így folyamodtok hozzám. Megtaláltok engem, így szól az Úr, jóra fordítom sorsotok. Tehát, ha hálás életet szeretnénk élni, hálásak egymás és Isten iránt, akkor arra figyeljünk, hogy hogyan indul el az életünk. Tanít, házasság, új munkahely, hogyan kezdünk vele? A másik, amit nagyon fontos tudatosítani, hogy észre kell vennünk, hogy a másik mindent érte. Így mondta valaki, a legnagyobb bölcsesség, a legnagyobb művészet, amelyet elsajátíthatunk, a hálódás. Észre kell vennünk, hogy a másik mit tett értünk. És talán ebben védkezünk a legtöbbet, hogy nem veszünk észre társunknak a szeretetét. hálátlanok vagyunk, követelőzőek, természetesnek vesszük mindazt, amit a másik megtett. Teológiai találkozó volt 45 évvel ezelőtt, 46, nem is tudom már, kezdtük a teológiát. És ebből az alkalomból összejöttünk a régi diáktársak. És az egyik diáktársunk elmondta, hogy ha egy bányász 40 éven át dolgozik, akkor elfáradtak az izmai, többre mennek az izületei. Ő 40 évig lelkészként bajba jutott embereket vigasztalt. Egy olyan állása volt. Azt mondta, hogy a lelkem elfáradt. Várom azt, hogy nyugdíjba menjek. Azt mondta, hogy van még egy esztendő. Várom azt, hogy nyugdíjba menjek. Nagyon érdemes elgondolkozni rajta, hogyha valaki így elfárad már az utolsó évre, vajon hogyan viszonyulnak hozzá? Azt mondják, hogy kiégetlen, megöregedett, jobb lenne, ha minél előbb elmenne. Vagy aki egy életen át élt és égette egy gyülekezetét, azt tudja a gyülekezet ebben a nehéz lelki állapotában hordozni. Nem tudom, hogy hallották-e a testvérek Cseri Kálmán az utolsó esztendejében, utolsó esztendőiben nagyon nagy betegségen esett át. És a hatalmas nagy vasaréti gyülekezet egy emberként imádkozott érte. Nem azt mondták, hogy figyeljünk oda a nagy gyülekezetnek az igényére, hogy legyen egy aktív fiatal lelkésze, hanem egy emberként a beteg mellé álltak. Észreveszem-e? Amit a másik tesz érte. Legtöbbször azért nem vagyunk hálások, mert észre sem vesszük a másiknak az értünk hozott áldozatát. A kis dolgokat. De az élet, így mondta Gyökösi Endre, a grandiózus kicsiségekből áll. Ilyen grandiózus kicsiségek. Hogy benyúlunk a hűtőszekrénybe, és ott van mindig az, amire szükségünk van. Ilyen a hűtőszekrény. Hogy ott mindig van valami, és az egy terített asztalon elhagyott. Valakinek be kell vásárolni, valakinek el kell készíteni, valakinek oda be kell tenni. És az a mi legnagyobb hibánk és mulasztásunk, hogy nem veszünk észre, hogy az a valaki egy érző ember. És nem köszönjük meg, de mindjárt szóvá teszünk, hogyha valami hiányzik. Mindjárt élnek. Nem? Ezzel létünk a legtöbbet. Ezzel mulasztunk a legtöbbet. Érdemes elgondolkozni rajta, hogy mit látunk meg egymásban. Azt, hogy valaki értem elégett néhány évtized alatt, vagy azt, hogy egy kiégett ember lett, és most már nekem kell, hogy gondol legyen rá. Ott van-e a szívünkben a hála? Nagyon érdemes rajta elgondolkozni. És hiába mondjuk, hogy hát persze, a másik sohasem volt szeretettel iránta, nem törődött vele. Hát most miért várja el, hogy én ilyen legyek? Valaki így fogalmazott, hogy a bölcs elfelejti a sértést, a hálátlan a jó tetteket. Mire emlékezünk? Észrevesszük-e azt a sok jót, amit a másik tett értünk? Minél nagyobb lesz bennünk a hála, annál kisebb dolgokat is meg tudunk köszönni. És ezután jön az, hogy az ember egyszer csak magától tud hálás lenni. Így mondja ezt a Heidelbergi KT-nak a 64. kérdésre adott felelete. Lehetetlen, hogy azok, akik igaz hitáltal Krisztusba oltattak, a hálálatosság gyümölcseit ne teremjék. Tehát beleoltattak Krisztusba, lehetetlen, hogy ne teremjék a hálálatosság gyümölcseit. Nem azért teszi a hívő ember a jót, nem azért hálás, nem azért mond dicséretet az élő Istennek, nem azért köszöni meg a másiknak a jó tettét, mert ő külön, mint a többiek, hanem azért, mert Krisztusban van oltva, van egy személyes kapcsolat a Krisztustól, és a krisztusi természet megjelenik az életében. Termi a hálaadásnak a gyümölcsét. Olyan szép ez a Heidelbergi KT-nek megfogalmazás. Termi a hálaadatosságnak a gyümölcsét. Aki Krisztusban van, annak egyre természetesebb tulajdonságból hála. Nem kierőszakolja magából, hanem természetesen árad a lelkéből és minden szavából. Ha megtanulunk mindenben hálát adni egymásért Istennek, akkor egyre bensőségesebb lesz a közös imádságunk. Ha nem tanulunk meg egymásért hálát adni Istennek, akkor egy idő után megszűnik a közös imádságunk, vagy ha meg is marad, kierőszakolt lesz, és boldogtalan, kötelesség. Érdemes elgondolkozni rajta, hogy ott van-e a szívünkben a hála. Az indulástól kezdve úgy indulunk-e a mindennapokban, olyan érzékenyek vagyunk-e egymás jóságának a felismerésére, és naponta megköszönjük-e mindazt, amit Isten tett értünk, amit a társunk tett értünk. Amen. Úrunk Istenünk, mennyei Atyánk, megvalljuk előtted, hogy mi magunk is mennyire szenvedünk attól, hogy mások velünk szemben hálátlanok, és mi magunk is képtelenek vagyunk a hálálatosságot egyik jó szónak a felismerésére és megköszönésére. kérünk és könyörünk, Szent Lélek Úristen, te munkálkodj bennünk. Az, hogy teremni tudjuk a Krisztusi gyümölcsöket, olyan legyen a lelkületünk, ami tetszik neked. Meglátszódjék a szavunkban, az életünkön a hálálatosság. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te szeretsz. Köszönjük, hogy szeretetből az egész életedet nekünk ajándékoztad. Kérünk, segíts, hogy mi is szeretni tudjunk téged, és hálából neked élünk. Téged dicsőítsenek a tetteink és a szavaink. Könyörünk hozzá, Úrunk, az iskola kezdését. Kérünk, hogy te adj erőt a pedagógusoknak, a nehéz szolgálatukban, hogy gyermekeinket, unokáinkat neveljék, az értelmes gondolatokat kiformálják a gondolkozásmódjukban, hogy élet személyiségé váljanak, és másokért tudjanak majd áldozatot vállalni. Könyörünk hozzá, Úrunk Istenünk, a pedagógusainkért. Kérünk szépen, hogy áld meg az ő munkájukat, és kérünk a diákokért. Segítsd, hogy felnövekedjenek, egyre inkább értelmes, gondolkozó emberek legyenek, képesek legyenek átgondolni a tetteiket és a szavaikat. És különösen is kérünk, hogy áld meg őket, hogy megismerjenek téged a te utadon járjanak, és a te akaratodat kövessék. Így könyörgünk hozzá, Úrunk Istenünk, nemzetünkért, nemzetünk békességéért, a határon túli gyülekezetekért. Olyan sok mindenben van szükségünk rá, Úrunk. Jó gondolat és szeretetedet ne vonj meg tőlünk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el az országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátjuk ellenünk vétkezőt. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te vagy. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rejád, és adjon néked békességet. Amen. Foglaljuk el a helyet. Kedves testvérek, a mai alkalommal az erősítő úgy gondolta, hogy nem működik közre a mai Isten tiszteletünkért, mert remélem, hogy azért hallották a testvérek, amit el szerettem volna mondani. Hirdetem, hogy szeptember 5-én csütörtökön 6 órai kezdett el presbiteri hívést tartunk. Nagyon szépen kérem a jelenlévő presbitereket, hogy írják alá a jelenléti évet, hogy ne kelljen egyenként felhívni a testvéreket. Tehát szeptember 5-én 18 órakor presbiteri hívást tartunk. Bár elkezdődött a szeptember, ezen a héten nem tartjuk meg a Biblia órákat még. Szükségünk van arra, hogy neki tudjunk kezdeni ennek a tanévnek mindent el tudjunk rendezni a hitoktatással kapcsolatban, majd egy héttel később fogjuk elkezdeni a Bibliórát. Először fennállva énekeljük a himnuszt. Vezess Jézusunk, vélem,